A Magyarországon honos élőlényekre szeretné felhívni a figyelmet az a kampány, melyben az év élőlényeire lehet szavazni. Tavaly óta 9 kategória van, mely szinte teljesen lefedi az élővilág spektrumát a növényektől, a gombákon keresztül, az állatokig. A következő percekben megtudhatják, mi lett az év vadvirága, fája, gombája, rovara, lepkéje, hala, hüllője, madara, már csak az év emlőse győztesét várjuk. Váradi Zoltán a természettár tulajdonosa, vezetője. Idén is megtörtént az eredményhirdetése az év élőlényei sorozatnak. Ugye most már ez egy sorozat, hiszen annyi mindenféle kategóriában lehet szavazni, de hogy mik is ezek?
Valóban, tehát az év élőlényei, ez egy olyan kampány, amivel felhívjuk a figyelmet azokra az élőlényekre, amelyek hazánkban honosak, és hogy ismerjük meg jobban őket. Tavaly óta már 9 kategória van, és ez a 9 kategória gyakorlatilag majdhogy nem lefedi a teljes élővilágot a növényektől kezdve a gombákon át az állatokig.
Kezdjük szerintem a növényekkel, és aztán szépen haladunk a felsőbbrendű élőlények felé. Vagy ezt így nagyon csúnyán fogalmaztam meg?
Nem, jó, ez tökéletes ez a fogalmazás, én szerintem nagyon sokan használják is így. Akkor egy nagyon-nagyon friss hír, mert a mai nap derült ki, hogy mi lett az év vadvirága. Az év vadvirágát egyébként a vadon leső program keretében lehet szavazni, hogy mi legyen 2024-ben. Az év vadvirága idén a fehér tündérrózsa, ugye a tavalyi borzas lent váltotta, és maga mögé utasította a ruca öröm, illetve a mocsári agófű növényeket.
Te figyelj csak, ez az, amit mi tavi rózsa néven ismerünk?
Igen, ez pontosan az, ugye ennek több színváltozata ismeretes, és ez Magyarországon számos álló, illetve lassú folyású vízünkben őshonos növény, de ugyanakkor tényleg nagyon sokaknál hobbi kertekben, kisebb-nagyobb tavakban előfordul, illetve hát oda telepítve van az állomány.
Jó, de hogyha többféle színben van, akkor miért fehérnek hívják?
Mert az eredeti növény az a fehér, és ugye ebből a kertészek, illetve a nagy növénybarátoknak a gondos munkájaként létrejöttek a különböző színváltozatok, a rózsaszíntől kezdve egészen a skarlátvörösig.
Aha, értem, és ez védett természetesen.
A növény védett, a kertészeti változatok természetesen nem, az őshonos állomány az védett, ott a természetvédelmi értéke az 5000 forintba kerül.
Egyébként nem csodálkozom, tehát ez egy nagyon népszerű virág.
Igen, valóban egy szép is, ráadásul ugye maga a növénynek a levelei is különlegesek, ahogy elterül a víz felszínén, a virág pedig a, bár a nevében az ott van, hogy rózsa, de semmi köze nincsen a rózsafélékhez.
Haladjunk tovább, mit javasolsz, mit említsünk meg?
Hát akkor, hogyha megvolt a lágyszárú, akkor jöjjön a fásszárú, ez pedig az Országos Erdészeti Egyesületnek a kampánya. Ugye fontos tudni azt, hogy ezek a nominálások, ezek mindig szakmai testületek révén történnek, tehát ez nem olyan adhok jellege, hogy valaki kitalálja, hogy most legyen ez, vagy legyen az a növény, vagy állat az év élőlénye, hanem ez mindig úgy történik, hogy külön olyan testületek vannak Magyarországon, amelyek a témában rendkívül otthon vannak, és innentől fogva gyakorlatilag általában 3 növényt nominálnak, és egy közönség szavazásra fogják ezt majd bocsátani. Idén ugye az Országos Erdészeti Egyesület a bükköt is besorolta, a kecskefűz, illetve a rezgő nyár közé, a bükk pedig torony magasan meg is nyerte ezt a versenyt.
De milyen bükk? Többféle bükk van, vagy?
Többféle bükkről beszélhetünk. Magyarországon egyetlen egy bükkfaj őshonos, ez pedig nem más, mint a közönséges vagy európai bükk. Ugye ezzel itt mi az Alföldön nem fogunk találkozni, hiszen mindenki tudja, hogy ez egy hegyvidéki fajról beszélünk, nem utolsó sorban ugye egy hegységünknek is a névadója lett.
Hát ez egy nagyon gyakori, tehát rengeteg helyen fellelhető Magyarországon.
Természetesen, ugye, de az, hogy tudjunk meg róla minél többet, ugye itt az Alföldön a klíma miatt nem találkozunk vele, hiszen nem bírja el az alföldi meleg éghajlatot, tudjuk azt, hogy egy 400 métertől fölfelé való emelkedés szükséges ennek a fajnak, illetve egyébként egy híres fa, hiszen rengeteg dolog készül, úgymond a fa anyagából, ugye egy kemény fáról van szó, és értékes bútoroktól kezdve parkettáig nagyon sok mindenre felhasználják, és bár kevesen tudják, de ehető a termés sem, az úgynevezett bükkmak vagy bikmaknak is hívják. Ez pirít van, régen is nagyon sok felé használták, de természetesen nem csak az emberek, hanem a további erdei állatok számára, és a téli inséges időszakban ez egy nagyon-nagyon jó takarmány.
A miskolciak valószínűleg gyakrabban találkoznak vele.
Valószínű, mint mi itt Debrecenben.
Nézzük a gombát, vagy mi?
Nézzük a gombát, és akkor innentől fogva a növényeket mondjuk azt, hogy most már kész is vagyunk vele, és jöjjön a gomba.
És nem növény.
És nem növény, mert ugye őnek is semmi köze nincsen a növényekhez, hiszen meg vannak a növények, vannak az állatok, és vannak a gombák. És a gombáknál most a galócák versenyeztek, méghozzá az őzláb galóca és a tüskés galóca mellett a nyertes, az most a szürke galóca lett. Talán ez a verseny a legbonyolultabb, ezt a Magyar Mikológiai Társaság hirdeti meg, és itt 12 gombával indítanak, amit majd 6-ra feleznek, abból pedig 3 jut majd tovább, és idén a 3 galóca közül a szürke galóca lett a nyertes.
Ugye a galócák nagyon szépek, csak nem lehet őket megenni.
Illetve vannak egyébként ehető fajok, de egyébként a többség valóban nem ehető, vagy hogy tényleg mérgező, vagy akár halálosan mérgező. Érdemes egyébként őket megismerni, és én azt látom, hogy az utóbbi időben rengetegen fordulnak a gombák felé, és nagyon sokan vannak, nem csak akik gyűjtik, hanem akik fotózzák, mert lenyűgözi őket a gombáknak a változatossága, a színei, a forma világa, tényleg hihetetlenül érdekesek.
Engedjünk már meg most itt egy kis kitérőt, tehát milyen szerepe van egyébként az élővilágban a mérges gombáknak? Tehát gondolom, hogy ezeknek is megvan a funkciójuk, nem véletlenül mérgesek ezek.
Kezdjük onnan szerintem, hogy milyen szerepe van a gombáknak. Ugye rengetegféle gomba van, és nem is gondoljuk át azt, hogy milyen változatos a gombák világa, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy gomba, akkor mindenki a kalapos gombákra gondol, de mellette ezernyi olyan van, hogyha akár az élesztőkre gondolunk, vagy akár a patogén gombákra, de van egy mondás, amit állítólag Einsteinnek tulajdonítanak, de ez nem más, mint egy városi legenda, hogy ha a méhek kipusztulnak, akkor 4 év múlva az emberek is mennek majd utánuk, ugyanilyenek a gombák is. Hogyha a gombák eltűnnének, akkor valószínűleg meg is szűnne a földi élet, nagyon gyorsan át kellene, hogy alakuljon, hiszen a legtöbb növényünk az gombával gyökér kapcsolt, például a galócák is, és innentől fogva, hogyha mi enni szeretnénk ezekből a növényekből, akkor a gombáknak a megléte az mindenképpen muszáj és szükséges. Szóval az, hogy a gombák miért fontosak, az innentől fogva egyértelmű, de hogy miért mérgesek, ez pedig egy taktika, hiszen gyakorlatilag felhívják magukra a figyelmet, hogy hagy békén, mérgező vagyok, ne egyél meg, de a mérgesség, illetve a mérgezőség mi volt egyébként, ez nem általánosítható, hiszen vannak olyan gombák, amelyek például az emberre halálosan mérgezőek, bizonyos élőlények pedig tudják őket fogyasztani, gondoljunk például csigákra vagy sünökre, amelyekre teljesen hatástalanok azok a gombák, amelyekre az emberre tényleg halálos mérget jelentenek.
És ez a szürke galóca, ez hogy néz ki? Valóban szürke?
Valóban szürke, és ugyanúgy pöttyök vannak rajta, mint ahogy a mindenki által ismert mesegombán, ez az a légyülő galócán, csak ugye nem piros alapon fehér pöttyök vannak, hanem egy ilyen szürkés, olajos színű alapon vannak szürkés fehér, de világosabb színű pöttyök. Ezek egyébként jóval kevesebb számban vannak, nem olyan dúsan pöttyözött a gombak alapja, mint a légyülő galóca esetében. Hiányzik a bocskora, tehát nincs bocskora, de gallérja egyébként van ennek a gombának is. Rendkívül sűrű a lemezállása, tényleg ilyen radiális, mint ahogy a bicikli küllők szoktak lenni. A gomba egyébként nem ehető, élvezhetetlen, földízű és büdös is egyébként, a gomba nem szokták egyébként fogyasztani. Nem feltétlenül mérgező, 20 perc főzésre egyébként hatástalanítódik a mérge, de ennek ellenére nem fogyasztjuk ezt a gombát.
Na hát szép. Ennek ellenére azért majd nézze meg mindenki, mert ugye csak ez az év gombája.
Csak ez az év gombája, és ráadásul ami még fontos, hogy szép a gomba, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy sokakat most rabul ejt a gombák világa, és rengetegen nem gyűjtik, hanem fotózzák őket. Ez a gomba rendkívül fotogén.
Egy fotogén gomba. És most jönnek az állatok, igaz? Bizony. Kikkel kezdünk?
Kezdünk, mondjuk akkor, ha már az elején itt voltunk, akkor a fejletlenebbekkel, azaz jöjjenek a gerinctelenek, és itt van egy év rovara, a tavalyi közönséges temető bogara, idén egy lovag, egy sisakos sáska váltja. Tehát mit nem is bogár, hanem egy egyenes szárnyúról fogunk beszélni. Ezzel a sáskával egyébként nagyon sok felé találkozhatunk Magyarországon.
Mekkora ez?
Viszonylag nagy, egy olyan 7-8 cm hosszúságú, teljes testhosszú sáskáról beszélünk. A nyári időszakban nagyon elterjedt, különösen a száraz, füves pusztákon. Itt az Alföldön tényleg azt mondom, hogy rengetege van belőle. Védett egyébként a faj, természetvédelmi értéke 50 000 forint. Ez azért érdekes, mert bizonyos évben a sáska teljesen eltűnik, más években pedig egy nagy gradációja van, és hihetetlen nagy egyet számban fordul elő.
És milyen színű?
Zöld, illetve barnás, barnás zöld, ez változik, ez nem feltétlenül a nemektől, az ivartól függ, hanem egyszerűen van, ahol az élőhelytől függő, illetve a tápláléktól függ, hogy milyen színű maga a rovar. Nagy mérete egyébként mégis elrejti, úgy néz ki a sáska, mintha egy faág lenne, hosszú kúp feje van, és emiatt kapta a sisakos nevet.
Milyen vidékeket szeret egyébként?
Kifejezetten a homok pusztákat, kifejezetten azokat a gyepeket, ahol egyrészt el tud rejtőzni és tud táplálkozni. Nagyon fontos számára a meleg, ugyanis ezek a sáskák a júniusi melegben kezdenek el igazándiból aktív életet élni, akkor fognak majd kikelni, és azokban az években, amikor nem volt ilyen meleg, amikor különösen csapadékos vagy hűvös volt a nyár, akkor ez a faj szinte teljes egyszámban visszaszorul és eltűnik. Most viszont a felmelegedésnek köszönhetően köszönni szépen jól érzi magát, és egyre több van belőle. A fajnak egyébként az az érdekessége, hogy Magyarország az elterjedésének az északi határa, tőlünk északabbra nem is fordul elő.
Én úgy tudom egyébként, hogy a sáskák kártékonyak, ez igaz a sisakos sáskára? Hú, még a logopédia gyakorlatnak se rossz ez a sisakos sáska. Tehát rá is igaz, hogy kártékony?
Ugye az, amire a kártékony szót mondjuk, az a vándorsáska, ez az egyiptomi csapásként van, ez Magyarországon nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Ezek a sáskák nem okoznak egyébként kárt, tehát kultúrterületeken, vetésekben, illetve olyan mezőgazdasági területeken egyáltalán nem is fordulnak elő, tehát ők egyáltalán nem számítanak kártékonynak.
Az év lepkéje?
Az év lepkéje.
Ugye vannak a lepkék és a pillangók. Igen. Itt csak lepkékre lehet szavazni, vagy pillangókra? És lepkék, pillangók, vagy hogy van ez?
A pillangók azok a lepkéken belül egy csoport, és tavaly ugye egy pillangó volt, mert ez a kategória, ez egy nagyon-nagyon új, tavaly indult először, ugye akkor rögtön a fecskefarkú lepke berobbantotta ezt a szavazást, egy nagyon szép és nagyon impozáns lepke, ami egyébként pillangó volt, idén viszont egy olyan lepke lett, amelyekkel nagyon ritkán lehet találkozni, és szemfülesnek kell lennünk, ez a közönséges medve lepke.
Bocsánat, tehát akkor minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó.
Pontosan így van, tehát ugye a lepkéknek az egyik kis csapata azok a pillangók lesznek. Magyarországon egyébként összesen 4 pillangófaj él. Medvelepkéből viszont nagyon-nagyon sok, ennek ellenére azért találkozunk velük ritkában, mert ők éjszakai üzemmódban aktívak.
És mitől medvelepke ez? Hogy néz ez ki? Barna?
Barnás, igen. Egyébként a medvelepkét mutatok közben egy képet is róla. A felső szárnya az barna, rajta egy ilyen fehér repesztéssel, olyan, mintha egy ilyen kraklés technikával gyakorlatilag összerepett volna a szárnya. És a lepke, mivel éjszakai, ezért nappal pihen, hiszen hogyha éjszaka dolgozott, akkor nappal szundizni a szükséges. Általában fágakon, fatörzseken szokott pihenni, és az alsó szárnyát el is takarja. Az alsó szárny egyébként narancssárga, acélkék pöttyökkel. Ez viszont nagyon jól látható, és ez egy védekező mechanizmus lesz a lepke életében, hiszen ha valami mondjuk egy madár oda megy és a lepkét bántani akarja, mondjuk el akarja fogyasztani és hozzáér a lepkéhez, akkor a lepke felbillenti az első szárnyát és megmutatja az ijesztő és tényleg rendkívül élénk színű alsó szárnyakat, és ez megriasztja egyébként a támadóját. Ezeknek a lepkéknek egyébként nagyon sok trükkje van az életben maradásra, ugyanis a fej mögötti részt, hogy a torhoz ízesülnek, ezt át tudják billenteni, és itt még különleges szőrzet van, és ezek a szőrök sokszor allergének tudnak lenni, és azt is tudjuk, hogy a lepkék azok ugye nem lepkeként születnek, hanem hernyóként, viszont bár a lepkével ugye kevés alkalommal találkozhatunk, a hernyóval annál többször, ezek azok a klasszikus szőrös hernyók, amelyek nagyon-nagyon bundásak, ugye sok helyen papmacskának is nevezik ezt a hernyót, az a medvelepkének a hernyója. Tudjuk, hogy nem piszkáljuk, mert az érzékeny bőrűeknél ez kiütést okozhat.
És mekkora ez a lepke?
A lepke szárnyfesztávolsága nagyjából egy olyan 6-7 cm-es.
Nem is kicsi.
Igen, látványos egyébként a lepke. A hernyó hossza egy olyan 5-5,5 cm között szokott lenni. A hernyó egyébként sokféle növényen előfordul, sok lepkefajjal ellentétben ez a hernyó nem válogatós, nagyon sok növényt elfogyaszt.
Jönnek a két éltőek most már?
Nem, még, előbb a halak.
Halak jönnek.
Előbb van halunk, méghozzá ő a tavalyi lápi pócot idén a réti csík fogja felváltani. A réti csíkot a Magyar Haltani Társaság nominálta a garda, illetve a laposkeszeg mellett. A réti csíknak már a neve is olyan érdekes, hogy csík. Tényleg egy hosszú halról van szó. Ez a halacska egyébként, itt mutatok róla is egy képet.
Ehető?
Ehető, bizony. Bizony.
Nem akarom megenni,
nem is fogjuk megenni, mert ugye védett halunk lett, de a régi, akár akik mondjuk régi szakirodalmat olvastak, vagy múzeumokban járkálnak és találkozhatnak olyan különböző eszközökkel, és egy olyan furcsa foglalkozás, amit úgy hívtak, hogy csíkász, mert ugyanis ez a hal, ez tényleg rendkívül finom, és itt az Alföldön is nagyon nagy volt a kulináris értéke, sőt, még itt Debrecen vonatkozásában is ugye van egy olyan városrészünk, amit úgy hívunk, hogy Halköz, és ott ezeket a halakat árulták, ugye ez egy halpiac volt, és a Hortobágyról hozták, hiszen egy nagyon finom halról van szó. Ma már nem ehető, nem is fogható, hiszen védett halról van szó, de annak idején a csíkászok voltak azok, akik ezeket a halakat begyűjtötték.
És milyen hosszú ez a?
Ugye a 30-40 cm-es halacskára kell gondolni. Ez a halacska kifejezetten az ilyen mocsaras, lápos vidékeket fogja kedvelni, nem szereti a gyors folyású, illetve illetve a mély vizeket. Érdekessége a halnak, hogy tud a szárazon is mozogni, azaz elhagyja ezeket a kisebb tocsogókat, ezeket a furcsa kis pocsolyákat, és egyikből átmegy a másikba, ugyanis béllégzésre képes. A hal egyébként éjszaka aktív, és a csíkászok ezt használták ki, hogy különböző fonott kosarakat raktak le a csík élőhelyén, és nappalra, amikor a halak nyugovóra tértek, ők menedéket kerestek ezekbe a kosarakba, és így gyakorlatilag begyűjtötték őket.
Jó, de hogyan mozog a szárazon? Bőrizomtömlőszerű ilyen?
Nem, hát mondhatnánk azt, hogy nem bőrizomtömlővel mozog, de ugye egy angolnaszerű halra kell gondolni, és a kígyózó mozgásával fog szárazon. Hát azt mondhatnánk, hogy vergődni, de természetesen egyik pontból eljut a másikba.
És akkor most már tényleg jönnek a kétéltűek, meg a hüllők?
Igen, de csak az egyik, hiszen...
Egyik évben ez, másik évben az.
Belőlük kevés van, és ugye tavaly kétéltű volt, hiszen páratlan évben kétéltűek vannak, ugye így volt az alpesi gőte, idén viszont páros év van, és 2024-ben a kaszpi haragos sikló lett az év hüllője.
Mit kell tudni róla? Én még soha nem hallottam ennek a nevét.
Érdekes ez a név, igen, mert nem is hívtuk, vagy nagyon sokáig nem így hívtuk, hogy kaszpi haragos sikló, hanem csak hagyományosan haragos siklónak nevezték. Ez most egy új névadás lett, ritka kígyófajról van szó. Ugye hazánkban 5 siklófaj honos, ezek közül a haragos sikló, amit mostantól nem olyan régóta kaszpi haragos siklónak nevezünk, nagyon ritka, kevés helyen fordul elő, a Villány, illetve a Budai hegységben van egy-egy kis állománya. Viszonylag nagy méretű hüllőről van szó, az akár 1 méter 80 centis hosszúságot is elérhet, de a 2 méteres kígyók sem ritkák.
És ugye a magyar nyelv játékossága, miért hívják ezt haragos siklónak?
Mert nem is olyan játékos ez az állat, ugye tényleg a többi siklófajhoz képest egy viszonylag agresszív siklóról van szó, azaz, hogy ha úgy érzi, hogy fenyegetve van az élete, akkor ő nagyon gyorsan ahelyett, hogy menekülőre fogná, inkább harap és kap, tehát gyakorlatilag megtámadja azt a...
Azt, aki próbál felé.
Pontosan, tehát...
Fenyegetően mozdulatot tenni, vagy bármit?
Tehát... Igen, tehát megtámadja azt, aki az számára fenyegető, vagy más állatot is, el tudja magát rúgni az aljzattól, és tényleg régebben ugrósiklónak is nevezték egyébként. Természetesen egyébként tud menekülni is, és nagyon sok esetben menekülőre is fogja. Más siklókkal ellentétben azért ez egy viszonylag zajos sikló, tehát lehet hallani, amikor ő menekülőre fogja, zörög az avar a faágok, más siklók ezért általában erre odafigyelnek.
De nem mérges?
Nem, hát sikló, tehát nincsen méregfoga.
Kik jönnek most?
És akkor egyetlen egy kategóriánk maradt azokból, amiket ismerünk, ez pedig nem más, mint az év madara, amely idén a kerecsen sólyom lett. A kerecsen sólyom egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a nominálásával lett az évmadara, és ő a tavalyi évmadarát, a Barkusz cinegét váltotta.
Igen, egyébként szerintem talán ennek volt a legnagyobb propagandája.
Sőt, igazándiból ez az, amit a leghamarabb tudunk, ugye az évmadarát azt általában már az előző évben is mindig megtudjuk. Ez azért van, mert felkészülnek a különböző oktatási intézmények, kulturális intézmények, ismeretterjesztő anyagokkal, plakátokkal, brosúrákkal, különböző feladatokkal. Érdekes egyébként ez a kerecsen sólyom, mert idén valahogy más volt ez az év madara választás, hiszen ez egyértelmű volt, hogy ez a kerecsen sólyom éve lesz, ez pedig azért, mert idén 50 éves a Magyar Madártani Egyesület. A kerecsen sólyom egy rendkívül ritka madarunk, nagyon-nagyon ritkán lehet egyébként látni, de ennek ellenére mégis mindenki minden nap találkozik vele, ugyanis ő van az 50 forintosom.
Itt is találkozhatunk vele az Alföldön?
Nem, illetve nagyon ritkán előfordul, ez a sólyom egyébként az utóbbi időben, hál' Istennek, egyre nagyobb egyet számot ér el, de ennek ellenére még mindig kevés van belőle. Ugye az előző élőlényeknél egy párról már említettük azt, hogy természetvédelmi érték, a természetvédelmi érték pedig pont a kerecsen sólyom esetében az ikonikus, a legmagasabb, ez az úgynevezett 1 millió forintos kategória, ez egyébként utal a ritkaságára is. A sólyom azért érdekes, mert bár állatkertekben néhány helyen egyébként lehet vele találkozni, és így a, mondjuk azt, hogy az érdeklődők megfigyelhetik, de egyébként a szabad természet ebben nagyon ritkán kerül, még úgymond távcső végre is, rejtett életmódot folytat, bár érdekes módon egyre több helyen mégis felbukkan. A madárnak az az érdekessége, hogy nem rak fészket, ő mindig más madaraknak a fészkét foglalja el. Ezek lehetnek egerésző fészkek, lehetnek sasfészkek, sokszor most már vannak bizonyított esetek, amikor azt figyelték meg, hogy holló fészkekbe is költeni fognak, és szerencsére ezeket az akadályokat egyre jobban veszi, és olyan helyeken is felbukkan, ahol az előző években, előző évtized tényleg szóba se került, vagy nem tudták megfigyelni sem.
Gondolom fokozottan védett.
Mindenképpen, tehát ugye erre az 1 millió forintos összeg is utal.
És egyet várunk még, ugye, ami még nincs meg annak az eredmény, annak a szavazás. kutatásnak, az évemlőséről van szó, de azt azért elmondhatjuk, nem, hogy kik közül válogathatnak, vagy kikre lehetett szavazni.
Az évemlősében ott nem szavazással döntünk, az évemlősét mindig a vadonleső programban fogják majd kijelölni. Ugye viszonylag kevés emlős állatunk van ilyen téren, meg nagyon sokszor ezek csoportokba rendeződve lesznek nominálva, kijelölve. Ilyen volt jó pár évvel ezelőtt, amikor az összes denevér volt, tehát ugye Magyarországon 28 denevérfaj honos, és nem egyet választottak ki belőlük, hanem azt mondták, hogy ez a denevérek éve. Idén még nem tudjuk, hogy mi lesz az év emlőse. Tavaly ugye a közönséges vakond volt, kíváncsian várjuk, és gondolom hamarosan kiderül, hogy mi lesz 2024-ben.
Nem is lehet sejteni sem, hogy most mifelé orientálódtak. Nem?
Ezt mindig úgy végzik egyébként, hogyha az előző évben mondjuk ugye tavaly a vakond, mint rovarevő kisemlős volt, akkor idén biztos, hogy nem ilyen típusú állat lesz.
Valami nagyobb testűre kell számítani akkor.
Akár például, vagy egy teljesen más táplálkozás módura.
És mikor derül ez ki?
Ezt mi is szeretnénk tudni.
Köszönöm szépen, Zoltán, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt a sok értékes információt megosztottad velünk.
Én is köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
Az év élőlényeiről beszélgettünk Váradi Zoltánnal, a természettár vezetőjével.